Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog.
Én primusz elnökként nem címkézném így a szolgáltatókat, hogy ki NER bázisú és ki milyen bázisú. Azt kell látni erről a szektorról, hogy az előbb elhangzott ez a 800 milliárdos szám. Hogyha csak a saját Dr. 24-es példánkat hozzuk, mi kb. 15-17 milliárdos árbevétel a piac egyik legnagyobb szereplői vagyunk. Ez 2%. Tehát, hogy ez egy nagyon sok szereplős piac, nem beszélhetünk arról, hogy a 800 milliárdból valaki elvisz 150 milliárdot, és egy másik meg 100 milliárdot, és akkor a nagy robosztus szereplőknél ennek befolyása van. Nem itt tart ez a szektor. Biztos, hogy a konszolidáció irányába, ugye, ami az elmúlt években elindult, folyamatok folytatása következik az a következő időszakban, de hát egy nagyon alacsony bázison, nagyon a nagy szolgáltatók is kisméretű szolgáltatók ma még Magyarországon.
Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, ez a Della 24.hu gazdasági podcast műsora, Bakaev Zoltán vagyok, mai vendégünk Lantz Róbert, a magánegészségügyi szolgáltatókat tömörítő Primus Egyesület elnöke, egyben a Dr. 24 vezérigazgatója. Üdvözlöm a stúdióban.
Én is üdvözlöm, köszönöm a meghívást. Egy pontosítást tennék a Dr. 24 elnöke. A többi stimmel.
Köszönöm a korrigálást. Mielőtt elkezdjük a beszélgetést, arra kérném nézőinket, hallgatóinkat, hogyha még nem tették, akkor regisztráljanak a 24.hu felületén. No, a legfrissebb hír a magyar egészségügyből az az, hogy az állami kórházak adósságállománya újfent elérte a 100 milliárd forintot azok után, hogy tavaly év végén átestek egy konszolidáción. Ugye ez évről évre bekövetkezik. Rendre fölhalmoznak több 10 milliárd forintos adósságot, amit a kormány az év utolsó hónapjaiban próbál valamennyire kiegyenlíteni, de ez egy újra termelődő probléma. Hogy látja, hogy mit árul el a magyar egészségügyről az, hogy ez egy kezelhetetlen problémává vált, és a magánegészségügyi szolgáltatóknál előfordul-e hasonló, vagy ez tipikusan állami ellátásbeli gond?
A kérdésének az első felére azt tudnám válaszolni, hogy tehát most azért sok év, vagy inkább azt mondom, évtizedes tapasztalatból látjuk azt, hogy a kórházak rendre felhalmoznak egy adósságállományt, ami évente egyszer vagy kétszer bizonyos esetben kikonszolidálásra kerül bizonyos mértékig, azért nem nullára leírva az adósságokat, vagy lecsökkentve az adósságokat. Igazából ami elárulnak ezek a számok, az a közellátásnak a sajátos finanszírozása, ami nem egy egycsatornás finanszírozás. Nem arról van szó, hogy a kórház az ellátásért kap X forintot, és ezzel megoldja a dolgot, hanem számtalan jogcímen kapnak, akár csak a kórházak, de a járóbeteg ellátó intézmények is finanszírozást az ellátásért, klasszikus NEAK finanszírozást, bérkompenzációt, a rendszerben most már kódolva van az, hogy fölhalmozzák az adósságot, amit kikonszolidálnak, és hogyha megnézzük egy kórháznak a beszámolóját, látjuk, hogy ezen kívül 4-5, akár 6 jogcímen is hozzájutnak még különböző forráshoz. Ez a közellátás finanszírozásnak Magyarországon a sajátja. Valószínű érdemes lenne ezen változtatni, de ez inkább az egészségpolitikusoknak a dolga, és nem vállalkoznék ennek a megoldására. A kérdésének a második fele, hogy ez a magánegészségügyben mennyire jellemző. Én azt mondom, annyira jellemző a magánegészségügyi szolgáltatóknál úgy általában, mint bármilyen gazdasági társaságnál. Tehát hullámzó a működés, előfordul, hogy lehet, hogy egy-egy szolgáltatónak a kintlevősége egy picit több aktuális pillanatban kicsit kevesebb, de ez így általános vállalkozói szinten, hogyha fogalmazhatunk így.
De például vannak 60 napon túli? adósságok?
Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon ritka, és ennek a fő oka az, hogy a szállítók egy kicsit máshogy viszonyulnak a magánszolgáltatókhoz. Tehát keményebb kézzel bánnak azért a magánszolgáltatókkal, mint az állammal, és szerintem ez egy másik problémát mutat, mert hogy valószínűleg ők ezt beárazzák. Tehát amikor az államnak szállítanak, akkor tudva levő, hogy az 180-360 napra lesz kifizetve, tudják előre, és nem újdonságként hat, ezért valószínűleg, amikor az áraikat meghatározzák, akkor ők ezzel számolnak. Egy picit ez visszahat egyébként a magánszolgáltatókra, mert hogyha egy szállító azt mondja, hogy egy teljesen mindegy, egy implantátum, egy bármilyen eszköz, 100 forintba kerül az államnak, mert úgy számol vele, hogy hát ezt jó sokáig kell majd finanszírozzak, akkor nehezen mondja azt a magánszolgáltatónak, hogy nektek amúgy 70 ér odaadom. Tehát, hogy van egy ilyen visszahatása a magánszektorra, ugye sokkal nagyobb felvevő, sokkal nagyobb vevő az állam az egészségügyi szállítók esetében, mint mondjuk a teljes magánszektor esetében, tehát, hogy azért ez nagyon meghatározza azt, hogy milyen áron tud vásárolni.
Tulajdonképpen az állam piaci részesedés és magyarázza azt, hogy ezek a beszállítók miért tartanak ki szerződéses partnerként az állammal, holott tudják, hogy itt nagyon komoly csúszások lesznek a számlák kiegyenlítésénél?
Igen, mondom, én egy picit kibicelek ebben a kérdésben, hiszen én nem vagyok eszközszállító, és nem is a közellátásnak a szervezője, vagy vevői oldalán vagyok. Külső szemlélőként, vagy inkább azt mondom, hogy a szektor részvevőjeként, én ezt gondolom, hogy ez egy így kódolt árazási megoldás.
A Dellának volt vendége Kóka János, a Doktor 24 tulajdonosa, aki kifejtette itt a béli véleményét, hogy igazából, remélem pontosan fogom idézni, igazából nem az a gond, hogy kevés a pénz a rendszerben, itt most még maradnék az állami egészségügyi ellátásnál, hanem annak a felhasználása, elosztása és a szabályozókkal van alapvetően a gond. Ön egyetért ezzel a véleménnyel?
Igen, én is ezt gondolom, hogy a hatékonyság, tehát a kulcs szó a hatékonyság, tehát a magánszolgáltató, amiben különbözik a közellátástól, az az, hogy monitorozza az egész működését, hogy alakítja ki a betegutat, és az egész a hatékonyságról szól. Tehát folyamatosan nézni, hogy amit csinálunk, az hol működik jól, hol van benne még tartalék, és ehhez igazítani az egész folyamatot. Kezdve a nulladik ponttól, tehát amikor megtalál bennünket egy ügyfél, hogy lehet a legkönnyebben oda juttatni őt az egyes rendeléseinkre, ellátásainkra, az ott történő pár perc, pár tíz perc, vagy akár hogyha bentfekvés néhány nap, hogy lehet a leggyorsabb, a leghatékonyabb eszközfelhasználásban, orvosi időben, ez egy nagyon kritikus dolog, és az azt követő időszaknak is a lekövetése, az automatizálása teszi hatékonyá az ellátást. Mi ebben nagyon motiváltak vagyunk magánszolgáltatóként. Nem titok, ugye minden magáncég profitorientált, és ezért mi nagyon-nagyon nézzük a legapróbb elemét is, hogy hol lehet még hatékonyabbá tenni a dolgot. Talán a közellátás ebből a szempontból kevésbé motivált, hogy itt az utolsó fillért is megnézze, hogy hol lehet a folyamatokat
találni. Hát hiányzik az erős tulajdonosi szemlélet.
Igen, nagyon komplex rendszer. Igen, nagyon komplex rendszer, és ugye van egyfajta központosítási törekvés mögötte, akár csak hogyha az elmúlt évben az okfőt nézzük, tehát hogy vannak ilyen törekvés, de azért egy elképesztő robosztus szervezet, nagyon-nagyon sok szereplővel, egészen más, mint mondjuk egy magánszolgáltató, aki ezt azért sokkal kompaktabban tudja nézni és megmonitorozni.
Szintén a kibicet kérdezem akkor, hogy ön szerint azon túl, hogy a hatékonyságon kellene javítani az állami rendszerben, az intézmény szervezést tekintve egyetért azzal az irányjal, amit a kormány elkezdett? Járóbetegellátás és a központosítás, központi kórházak, fejkórházak létrehozása. Mit gondol erről az irányról?
Én maximálisan egyetértek. Tehát ez azért már hatékonyság irányába mutat, központi gondolkodásba, az, hogy aztán lokálisan ez hogy valósul meg, az egy következő lépcső. Azt látni kell, hogy azért mi nagyon el voltunk kényeztetve Magyarországon egészségügyi szolgáltatás tekintetében, hogy közepes vagy kisvárosokban olyan infrastruktúrák voltak, akkora osztályok voltak, és olyan széles spektruma volt az ellátásnak, ami otthon volt mindenkinek a saját településén, ami fenntarthatatlan. Két szempontból fenntarthatatlan. Egyrészt nincs ennyi szakember, hogy minden intézménybe jusson, tehát humán erő forrás oldalán is egy gond, és nincs elég paciense. És a nap végén az ügyfeleknek, pacienseknek nagyon nem mindegy, hogy az az orvos kollega, az a szakembergárda, aki őt ellátja az adott esetben, egy hónapban 10 ilyen esetet lát, vagy naponta 20-at. Hiszen a rutinja, a gyakorlata, a tapasztalata egészen más. Ezért igen, nagyon fontos az, hogy legyenek bizonyos tevékenységek központosítva, régió központba telepítve, legyen az alapellátás megerősítve a helyszínen, de bizonyos dolgokért utazni kell. Nem nagy távolságot, ez azért egy fontos dolog, nem keresztül az országon, mert Magyarországon minden közel van, de hogy bizonyos utakat. Ami azért nem probléma, mert azért nagyon sok esetben ezek ritka dolgok az ember életében. Tehát azok a komolyabb beavatkozások, komolyabb képalkotó vizsgálatok, amikre alkalmasint szükség van, az nem nap-nap után szükséges jó esetben, hanem egy aktív korú, de akár egy idősebb embernél is azért tervezhető módon, vagy ritkában következnek be ezek a dolgok. Ezért nem probléma az, hogy nem a szomszéd utcába kapja a szolgáltatást.
És hol látja a magánegészségügy helyét, szerepét jelenleg a magyar egészségügyi ellátásban? Ez indult egyfajta kiegészítő ellátásként, de azt tapasztaljuk, hogy egyre másra kerülnek át olyan egyébként alapvetően az állami egészségügytől elvárt ellátás típusok a magánegészségügybe, ami ezt a korábbi arányt, mint a kicsit felbillenteni. Arra akarok kiukadni, hogy egyre többen fordulnak el az állami egészségügytől, azok, akik persze megtehetik elsősorban, hogy fizessék a magánegészségügyi ellátást, és nyilván ez egyfajta igény átcsoportosítást is jelent, tehát ehhez a változáshoz valamiképpen az a kínálatukkal alkalmazkodnia kell az egészségügyi, a magánegészségügyi ellátóknak.
Igen, tehát hogyha nagyon, nagyon röviden három mondatban megnézzük a magánegészségügynek a fejlődését, a kezdeti időben ez a nagyon-nagyon pici lakásrendelő, ez inkább egy okoskodás volt még a 90-es években, tehát ez a hogy visszük ki az ügyfelet egy-egy orvos kollega saját rendelésbe dolgot, majd szép fokozatosan azért ez elkezdett egy szolgáltató szektorrá fölnőni komoly szolgáltatókkal, és azt gondolom, hogy mára megérkezett oda a magánegészségügy, hogy az egész magyar egészségügyi ellátó rendszer megkerülhetetlen eleme, mint nagy massza, hiszen a magánegészségügy az nagyon sok szereplő. Nagy szereplőtől a még mindig egy szakmás kisrendelőkig rengeteg több ezer szereplőről beszélünk, amikor a magánegészségügy fogalmat használjuk, és igen, ma megérkeztünk oda, hogy megkerülhetetlen, szükséges, enélkül gyakorlatilag már az ellátórendszer összeomlana, hogyha nem lenne magánegészségügy. Az, hogy a kettő között mi az arány, hogy az ügyfelek, paciensek milyen számban mozognak a két rendszer között, ez most eléggé esetleges, tehát hogy ez inkább az igény, a hozzáférés határozza meg, hogy hogyan tolódik el a magán irányába a közegészségügytől, sem mint egy szervezet vagy tudatos metodika mentén zajlana. Én azt gondolom, hogy elérkeztünk abban az időpillanatban, amikor ezt már valamilyen szinten szervezetté kell tenni, és látva azt, hogy a magánnak mi a képessége, hol vannak az erősségei járóbetegellátásban, a képalkotó diagnosztikában, a fekvőbeteg ellátásnak bizonyos szegmensébe, érdemes ezt már intézményes szintét tenni, és tudatosan gondolkodni, hogy hogy tud részt venni.
Az alatt, hogy intézményesíteni?
Az intézményesítés alatt azt, amit mondjuk néhány hete Takács államtitkár úr is megfogalmazott, hogy magánszereplőket érdemes bevonni közellátásba, a szó hétköznapi érdemű, ez a tajkártyával is lehessen fizetni bizonyos magánszolgáltatóknál bizonyos szolgáltatások igénybevételére. Ez egy abszolút win-win szituációt szülne, hiszen nekünk van kapacitásunk, azonnal be tudunk állni. Ma már azt mondom, bizonyítottan jó szolgáltatás, szakmai szempontból jó szolgáltatást nyújtanak a magánszolgáltatók, ez könnyíteni a közellátás életét azokon a területeken, amik szintén nehezek a számára, koncentrálni tudná a forrást, az humán erőforrást és anyagi forrást azokra a területekre, ami ott maradna fókuszba, és hát értelemszerűen a legnagyobb nyertese maga a paciens, vagy nevezzük ügyfélnek lenne, aki szervezettebb módon tudna hozzájutni kényelmesebben egy szolgáltatáshoz.
Mielőtt föltenném a kérdést, hogy miért éri meg ez a magánszolgáltatóknak, arra volnék kíváncsi, hogy ez tulajdonképpen nyílt beismerése annak, hogy a közegészségügy az képtelen betölteni feladatát?
Én ennyire szigorúan nem fogalmaznék, én inkább a kialakult helyzetnek a felismerése. Az, hogy itt egy magánszektor, egy magánegészségügyi szektor megerősödött, felnőtt, professzionalizálódott, és képessé vált arra, hogy partnere legyen a közegészségügynek. Ezt mondjuk 10 évvel ezelőtt én például nem mertem volna elmondani. A szolgáltatóknak a mérete, tapasztalata, rutinja, ahol tartott az egész ellátás, akkor is már jó volt, de összehasonlíthatatlan a mai állapottal. Tehát ma egy jó partnerséget tud igazából nyújtani ez a szektor, úgy egyetemlegesen a közellátás számára, így az állam számára egy jó ellátó partnerré tud válni.
Mégiscsak arról van szó, hogy egyfajta mankót ad így a magánegészségügy, a közegészségügynek.
Igen, de hogy a kettő az azzal járt értelemszerűen, hogy azért volt egy szakember kiáramlás a magán irányába, ezért a közegészségügyben van egy szakember hiányunk, a forrás hiányokon túl is, és ezért van szükség. Igen, valamilyen szinten mankót ad, de én inkább úgy fogalmaznék, hogy partnerséggé tud válni a dolog.
És miért éri ez meg a szolgáltatóknak?
A magánszolgáltatóknak? Igen. A magánszolgáltatóknak, ugye kérdés a finanszírozásnak a mikéntje, ezt ma még nem ismerjük, tehát még csak egy konferencián elhangzott gondolat, amiről tudunk, ennek a részleteit nem ismerjük. Itt két út van. Vagy az van, hogy a kiszervezett szolgáltatások finanszírozása önmagában megfelelő tud lenni. Itt mondok konkrét példát, a mi cégcsoportunkhoz tartozik ugye a Kastélypark Klinika, ahol ne a finanszírozott módon mi, mint magánszolgáltatók, ma is végzünk protézis műtéteket, és egyetlen egy finanszírozási elemet kapunk, az úgynevezett NEAK finanszírozást az államtól, mi nem kapunk bértámogatást, nincsen szállítói kompenzáció, vagy konszolidáció, és így tovább, és így tovább. Ha mondjuk a bérkompenzációt is megkapnánk, akkor már mi boldogok lennénk ezzel, és abszolút jól tudnánk finanszírozni ezt az ellátást. Ma ez veszteséges a cégcsoportunk számára, de bízunk abba, hogy ez változik, és ezért nem hagyjuk abba az ilyen típusú tevékenységet.
Érdekes, tehát, hogy ezt mondja, mert Kóka János múltkor abban a műsorban azt mondta, hogy erősen elgondolkodnak azon, hogy érdemes fönntartani ezeket az ellátásokat a magánellátások mellett, mert hogy teljes ráfizetés.
Erre utalok, tehát hogy...
Akkor ezen már túllendültek ezen a problémát, mégis csak megtartják ezeket az ellátásokat.
Én azt gondolom, hogy ezek a gondolatok, amik az elmúlt időszakban megjelentek, hogy talán mégiscsak kaphatunk többletfinanszírozást, bértámogatást, vagy bármilyen címen, ez azért azt támogatja, hogy akkor várjunk egy kicsit. Hogyha ez évekig nem történik meg, akkor, ahogy Kóka úr is fogalmazott, ez fenntarthatatlan egy magánszolgáltató számára. Úgyhogy mi most egy picit a kivárás állapotában vagyunk, hogy mi alakul ebből. De ez csak egy példa. De vannak olyan területek, járóbetegellátásban, ahol olyan alacsony a finanszírozás, hogyha mindent megkap egy magánszolgáltató bértámogatással egyetembe, akkor se tudja megoldani ezt a dolgot. Itt a következő kérdés nyílik majd ki, hogy lehet az úgynevezett copaymentet alkalmazni, ahol a hozzánk forduló ügyfelek egyrészt NEAK finanszírozás ágán jutnak el, másrészt saját forrásból egy bizonyos százalékát a vizsgálatának kiegészíti. Ez a jövő zenéje, szerintem ez az elkövetkezendő egy-két néhány hónapban, bízunk benne, hogy ki fog derülni, hogy milyen irányba mozdulunk el.
Egy másik pont, ahol találkozik a két szereplő, hát érdeke, fogalmazzunk így, és ami mostanában szintén bekerült a hírekbe, ez a műhibákkal kapcsolatos elszámolás. Sokkal többször esik szó arról, hogy a közegészségügyben milyen műhibák történnek, bár szerintem ez is érdeme alatt szerepel a sajtóban, tehát sokkal többet kellene ezzel foglalkozni, ez egy elhallgatott része az egészségügyi ellátásnak, de nyilván a magánegészségügyben is előfordulnak ilyen esetek, és ugye most van egy kezdeményezés arra, egy állami kezdeményezés, hogy azokban az esetekben, amikor magánellátásban történik egy ilyen műhiba, és utána a beteg átkerül az államiba, és ott próbálják ezt valahogy korrigálni, akkor itt legyen valamilyen elszámolás a felek között. Hol tart ez az ügy, és mi a magánszolgáltatók álláspontja ebben a kérdésben?
Legjobb tudomásom szerint tervezési fázisban van ennek a jogszabály módosításnak vagy kiegészítésnek az előkészítése, bevezetése. Én azt gondolom, hogy ez egy üdvözlendő dolog. Tehát, hogyha ha hibát vétünk, bizonyított módon történik ez, és ennek többletköltsége van, amit a közellátásnak kell megoldani, akkor ezért vállalni kell a felelősséget. Ez a kérdésének az elejére is, hogy válaszoljak. Nincs pontos statisztika, hogy úgy általában a magánegészségügyben milyen arányú a műhibáknak, egyáltalán volumene mekkora, tehát hogy erre nem tudok önnek számadatokat mondani. Tapasztalatom, akár a Primus tagokkal való beszélgetés, éppen tegnap volt taggyűlés, és akkor ott ez téma is volt, hát úgy azt látjuk, hogy nagyon-nagyon elenyészően ritka az, hogy peresítésre kerül a sor, már az is nagyon ritka, és ez a peresítés aztán, vagy ez a, és olyan bírósági ítélet születik, amely elmarasztalja a szolgáltató, tehát megítéli a műhiba, vagy elismeri a műhibát, és akkor ugye fizetésre kötelezi a szolgáltatót. De van, elő-elő fordul, de nagyon ritkán. Ezért azt gondolom, hogy egy felelősséggel gondolkodó magánszolgáltató azt mondja, hogy igen, hogyha ez bekövetkezik, akkor ez következményekkel jár. Ugye a tervezet is arról szól, hogyha bizonyíthatóan hibát vétett egy szolgáltató, és azt kivizsgálja, ugye a jogszabály majd abba tesz különbséget, hogy nem csak egy bírósági ítélet, hanem a hatóság is vizsgálhatja saját maga, és megítélheti a grénium, hogy igen, itt egy hiba történt, és akkor fizetnie kell a közellátásnak a költségeit. Ezzel nincsen probléma. Értem, szóval ezek azért biztosított dolgok. Bíróság? Hát nem, ez a
rendszerben?
Nem, erre van kialakul majd valamilyen grénium, pontosan nem tudom, hogy ki fogja ezt eldönteni, de ő megvizsgálja az esetet, szakmai grénium, és azt mondja, hogy igen, itt egy hiba történt, és akkor hoz valami fajta döntést.
És mind a két vél el fogja fogadni ezt.
És mind a két vél a végén elfogadja, és akkor benyújtja a számlát az a kórház, aki ezzel kapcsolatban valami feladatot ellátott, és akkor magánszolgáltató megfizeti, vagy, ami ma is működik, a mögötte lévő biztosító ezt a kárt megtéríti, hiszen a műhiba perekre fölkészülve minden szolgáltatónak ma is kell, hogy legyen felelősségbiztosítása, valószínűleg ezek a felelősségbiztosítások ki fognak terjedni az ilyen esetekre is.
Milyen betegségtípusokkal fordulnak leginkább mostanában a magánszolgáltatókhoz? Látnak-e ebben változást a korábbi évekhez képest, és tapasztalják-e, amit én ugye már beszélgetés elején jeleztem, hogy egyre többen keresik a magánellátást, tehát hogy ennek van-e olyan következménye például, hogy torlódnak a várólisták már a magánegészségügyben is? Lehet ilyen híreket hallani.
Igen. Én azt gondolom, hogy ez ritka. Tehát az, hogy a magánegészségügy viszonylag gyorsan, tehát megint, hogyha a nagy egészét nézzük, nem egy-egy szolgáltató, egy-egy orvosát, akkor az azért nagyon ritka, hogyha én most holnap, jövő hét hétfőn el szeretnék menni egy bizonyos problémámmal egy magánegészségügyi szolgáltatóhoz, akkor ne tudjak valahol egy időpontot kapni. Hogyha én elkötelezett vagyok egy szolgáltató irányába, vagy egy konkrét orvos szeretnék magamnak választani, akkor ott előfordulhat, hogy az ő telítettségétől függően több napot vagy egy-két hetet kell várni, de úgy általában azért így várólistákról nem nagyon lehet a magánnal kapcsolatban beszélni, mint arról se nagyon, hogy mivel fordulnak az ügyfelek. Mindennel, amit a magán el tud látni. Ugye az egy fontos dolog, hogy a magánszolgáltatók Ennek van egy bizonyos ellátási szint, amit ma biztosítani tudnak, ez alapellátásban szinte bármi, járóbeteg ellátásban, prevencióban, kis túlzással bármi, ahol a korlátok előjönnek, azok azért a sürgősségi esetek, illetve hát a fekvőbeteg ellátásnak van részben egy jogszabályi korlátozása is, hogy mit nem lehet csinálni, illetve hát vannak anyagi korlátai, tehát az olyan komplex beavatkozások, amelyek túlmutatnak ma, körülbelül ez a 2-3 millió forintos beavatkozása a teteje, amivel magánszolgáltatókhoz fordul a lakosság. 5-10 millió fölötti beavatkozásokról is lehetne beszélni, ehhez nincs fizetőképes kereslet, néhány esetre pedig egyik magánszolgáltató sem tudja fölállítani azt a csapatot, azt a infrastruktúrát, amivel ezek elláthatók. Úgyhogy ezek azok, amikkel ma
de mondjuk a járó alap- és járóbeteg ellátás keretében azt látják, hogy a kereslet esetleg egyik irányba jobban eltolódik, és csökken egy más betegség típus esetében?
Csökken is, én nem beszélnék. Én szerintem ez szolgáltató specifikus. Én azt látom, hogy minden területen egyre nagyobb az igény a magánszolgáltatókra, tehát nem nagyon tudok így egy-egy szakmát kiemelni. Értelemszerűen, ahol nő a közegészségügyben a várólista, akár csak ideglenesen, akkor ott jobban megjelennek. Korábban ezt elsősorban fekvőbeteg ellátásra volt jellemző. Ma már azért vannak lokálisan, és ez egy fontos dolog, hogy az ország különböző részein ez azért máshogy működik, ahol járóbeteg ellátásban is komoly várólisták kezdenek kialakulni a közegészségügybe, és akkor ott nagyobb a magánhoz fordulás, akár olyan esetekben is, ahol nagyon fontos az idő, labordiagnosztika, kisképalkotó diagnosztika, ultrahang, hát lehet olvasni a hírekben, hogy valahol 6 hónapra lehet időpontot kapni ultrahangvizsgálatra. Ez azért nem általános, tehát hogy egy-egy ellátó...
Teszem hozzá, olyan is hallottam, hogy a beteg nagyon késői időpontra kapott laborra időpontot az állami egészségügybe, elment a magánban, elvégeztette, azzal ment vissza az államiba, és nem fogadták el azt a labor eredményt.
Én szerintem ez eseti. Tehát azért hála az EST-nek, ami egy elképesztő jó rendszer, azért az átjárás, a dokumentum átjárás és ezeknek a felhasználása az része az ellátási protokollnak mindkét oldalon bevett gyakorlat, és ez egy nagyon fontos gyakorlat, hiszen itt azért nagyon jelentős költséget lehet megspórolni, akár az államnak, hogy pont ez, hogy a magánban elvégzett labort másnak nem csináltatja meg újra, csak azért, mert nem náluk történt, illetve az ügyfélnek, mert hogyha teszem azt, a közellátásban csinálták a labort, majd másnap valamiért mégis hozzánk jött, akkor mi is először megnézzük, hogy ott az EST-ben a lelete, és nem kezdjük azzal, hogy fizessen.
Akkor azt kijelenthető, hogy tulajdonképpen a magánellátók kínálata az elért a plafonig? Tehát innen már nagyon bővíteni az ellátást nem lehet fölfelé olyan nagy értékű beavatkozásokkal, szívérrendszeri műtéti beavatkozásra gondolok például. Tehát ezeket soha nem fogják a magánellátók fölvállalni?
A soha szót nem használnám. Változások kellenek hozzá. Részben finanszírozási változások kellenek hozzá, részben, hát ez is finanszírozás, ehhez azért már a biztosítói lábnak a megerősítése szükséges. Akár megint csak intézményes formában, ahol valahol az állam határoz meg olyan kereteket, amely ösztönzi ezt az egészet, akár ahogy ma zajlik, mert ma azért nem intézményesített formában veszik egyre többen és többen a kiegészítő magánegészségügyi biztosítást, hanem szükség formájában kialakul az egyre nagyobb kockázat közösség, amely már finanszírozni tudná azt, hogy a magánszolgáltatók belépjenek erre a területre. Azt látjuk, hogy szükség egyébként van, tehát a megkeresések száma az nagyon-nagyon magas olyan területeken, ahol ma a magánszolgáltatóknak azt kell mondani az ügyfeleknek, hogy sajnáljuk, ezt mi nem tudjuk megoldani, csak a finanszírozási láb hiányzik. De én azt gondolom, hogy, és erről még nem tettünk szót, hogy ugye a három nagy finanszírozó közül az állam, a magánszemély és a vállalat az elkövetkező időszakban a vállalati finanszírozás megerősítése is jönni fog, ez már azért látjuk így az elmúlt években, években, hogy egyre jelentősebb, és én azt gondolom, az elkövetkezendő 2-3 évben ez robbanásszerűen fog megérkezni, hogy a vállalat nagyon jelentős mértékben fogja kiegészítő módon finanszírozni, túl azon, hogy minden hónapban járulékkal befizeti az egészségügyi hozzájárulást, a munkavállalói egészséggondoskodását.
Ez becsések szerint körülbelül 800 milliárd forintos piac. Ez 2024-re hova bővülhet, ha bővül, és miután ez egy profitorientált üzletág, hogy alakult a nyerességesség az elmúlt időszakban?
Igen, én azt gondolom, hát ugye, hogyha most csak árbevétel oldalról közelítjük, hogy mennyit költenek a magánegészségügyben a hozzáforduló ügyfelek, ugye két dolog mozgatja ezt. Valószínű az idejében egy picit kisebb, mint az elmúlt években, de azért az infláció okán egy áremelés hatása is lesz ennek, illetve hát amiről itt az elmúlt időszakban beszéltünk, tehát folyamatos a beáramlás, tehát egyre nagyobb volumen hatással is számolhatunk. Minden bizonnyal itt ugye maga a 800 milliárd is egy ilyen becslés, megint egy olyan szám, amire nagyon exakt adat nincs, de valószínű, hogy azért az idei évben is ez 10-15%-a, én azt gondolom, hogy bővülni fog. Nagyon befolyásolja az, hogy akár még ebbe az évben történik-e valami elmozdulás, ahol a magánszolgáltatók ugye tajkártyára való ellátást is nyújthatnak-e, vagy sem. Úgyhogy én ide becsülöm. A profit rész, ugye azt látni kell, hogy ez a szektor robbanásszerűen nő, nagyon komoly investíciókra van szükség ahhoz, hogy komoly centrumokat tudjanak a szolgáltatók kialakítani, eszközparkba nagyon komoly humán erőforrás investíció történik, tehát amikor egy kórházat megnyit egy magánszolgáltató, ott végez egy beruházást, megépíti ezt, majd a nulladik ponttól felstaffolja, ott vannak a kollégák, akik amikor két műtét van, is ott vannak, meg amikor 100 műtét van, is ott vannak. Az elmúlt években azért a szektort ez jellemezte, főleg a nagy szolgáltatóknál, hogy nagyon komoly investíciók történtek, illetve hát azért az elmúlt egy-két évnek a gazdasági, negatív gazdasági hatásai azért a szolgáltatókat is érintették. Nagyon jelentős költségtöblettel kellett az elmúlt éveket viselnünk, lemenedzselnünk. Én azt gondolom, hogy a szektor ezen túl van, és az alacsony profitráták, amik jellemezték, amik az elmúlt két évet, mi azt gondoljuk, hogy 24-re azért ez már rendeződik, és egy növekvő profitról, növekvő hatékonyságról tudunk gazdasági szempontból
is beszélni. Doktor 24 mennyivel emelte az árait idő?
Az idei évben mi még nem emeltük az árakat, utoljára tavalyi évben emeltük, 22-ről 23-ra egy körülbelül 15%-os áremelést kellett végrehajtanunk.
Nem is tervezik időn, vagy csak időben elcsúsztatva fognak lépni?
Ma még erről nem tudok nyilatkozni, azért próbálnánk ezen a szinten tartani, és én azt látom, hogy a legtöbb szolgáltató is, na, körülbelül most elértünk oda, hogy ez a 35.000-40.000 forint közötti járóbeteg vizsgálatokról beszélünk. Én azt látom, hogy most a szolgáltatók ezen a szinten próbálják tartani az árat, és inkább hatékonyságban a költségei...
Erre fölött érzékelhetően bezuhanna a beteg látogatások száma?
Nem tudjuk. Inkább, tehát két munkát végeztünk el az elmúlt időszakban. Egyrészt el kellett végezni egy ilyen munkát, hogy az árakat azért valamilyen szinten a költségekhez, a hirtelen megnövekedő költségekhez kellett igazítani. A másik, mindenki újra megnézte az összes költségelemét, illetve a folyamatait, és akkor a beszélgetésünk elejére visszacsatolva egy magánszolgáltató néhány hónap alatt meg tud változtatni bizonyos folyamatokat, hogyha úgy érzi, hogy költséghatékonyabban tud működni, mint mondjuk a közegészségügynek sokkal több időre van ehhez szüksége. A magánszolgáltatók, akár a Dr. 24, hogy a kérdésére válaszol, ezt a munkát végeztük el, hogy megnéztük minden elemét a folyamatainknak, hogy hol lehet egy picit hatékonyabbá tenni, hogy ne feltétlen a ügyfeleinkre kelljen átterhelnünk a többletet.
Mennyire tapasztalják a kormányközeli vállalkozások, vállalkozók nyomulását a piacon? Ez most különösen aktuális kérdés, hallva a híreket például a kiskereskedelemből, ahol az egyik osztrák bázisú áruházlánc kiszorítással került napirendre. Tehát ez a fajta nyomulás az érzékelhető a magánegészségügyi piacon. Van-e oka aggódniuk a független befektetőknek attól, hogy kapnak esetleg egy olyan ajánlatot a központból, amit nehéz visszautasítani, illetve tudnak-e egymás mellett élni a NER-bázisú befektetők és a többiek ezen a piacon?
Én primusz elnökként nem címkézném így a szolgáltatókat, hogy ki NER-bázisú és ki milyen bázisú. Azt kell látni erről a szektorról, hogy az előbb elhangzott ez a 800 milliárdos szám. Hogyha csak a saját Dr. 24-es példánkat hozzuk, mi körülbelül 15-17 milliárdos árbevétel a piac egyik legnagyobb szereplői vagyunk. Ez 2%. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon sok szereplős piac. Nem beszélhetünk arról, hogy a 800 milliárdból valaki elvisz 150 milliárdot, és egy másik meg 100 milliárdot, és akkor a nagy robosztus szereplőknél ennek befolyása van. Nem itt tart ez a szektor. Biztos, hogy a konszolidáció irányába, ugye, ami az elmúlt években elindult, folyamatok folytatása következik, az a következő időszakban, de hát egy nagyon alacsony bázison, nagyon a nagy szolgáltatók is kisméretű szolgáltatók ma még Magyarországon. Ugye ezt a példát is mindig el szoktuk mondani, hogy a Kelet-Európa, a volt szocialista országokat nézzük, és az ottani nagy magánegészségügyi szolgáltatókat összehasonlíthatatlanul nagyobbak, mint ma Magyarországon. Ez abból fakad, hogy nekünk egy relatíve jó egészségügyi rendszerünk volt a rendszerváltozást követően, a többi országra ez nem volt jellemző, de hát ott 60-70-80 milliárd forintos árbevételű szolgáltatókról beszélünk, nem csak Romániában, ahol mondjuk a lakosságszám duplája, de akár egy cseh piacon is, ami lakosságszámban jóval kisebb, mint Magyarországon. Úgyhogy egy konszolidációs folyamat az fog következni, de ez a nagyon sok szereplős piac, mondom, egy picit eltér, mint más szektor.
Tudnak arról, hogy vannak már kint felvásárlási ajánlatok?
Mármint a magyar piacon?
Igen.
Bizonyára. Tehát, hogy ugye itt is zajlott egy folyamat, főleg 2022-ig, 23-ban ez azért megakadt, ahol néhány szolgáltató piaci stratégiája az organikus növekedés mellett a akvizícióra épülő növekedés is van. Én azt gondolom, hogy egy picit itt a megerősödéssel, és hogy nem a költségekre kell fókuszálni, hanem a további növekedésre, valószínű további akvizíciókat fognak hozni.
Korábban szó volt arról a Dr. 24-jel kapcsolatban, hogy gondolkoznak a részletfizetés bevezetésén, vagyis hogy a páciensnek ne egy összegbe kelljen kifizetni az adott ellátás díját, hanem részletekben. Hol tart ennek az előkészítése? Tárgyalnak erről a bankokkal? Mikor várható ennek a bevezetése?
Igen, ez abszolút célunk. Nem csak fekvőbetegellátásban, hanem a nagyértékű járóbetegellátásra, egy gasztroszkópia, kolonoszkópia ma már 200 000 forint fölött van, vagy szűrővizsgálatoknál, amik szintén több 100 000 forint. Tehát ahol értelmezhető már az, hogy valami fajta részletfizetési konstrukciót hozzunk. Tárgyalunk erről pénzintézetekkel, én biztos vagyok benne, hogy az idei évben ez már, sőt, optimistán az idei év közepéig ez bevezetésre kerül, termékfejlesztés fázisába van, ami remélem rövidesen a finisébe ér.
Lanc Róbert, köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is.